Nemrégiben járt nálunk Bolyár Ábel, az Európion piac és közvélemény kutató cég vezetője, és akkor általánosságban a közvélemény kutatások erejéről, társadalmi hasznáról beszélgettünk, és most van egy konkrét témánk, amivel szintén az Európion foglalkozott az elmúlt időszakban, illetve van egy közös kutatása a Marie Claire-rel, ez pedig a gazdasági erőszakról és a pénzügyi bántalmazásról szól. Erről fogunk beszélgetni Zöldi Katalin pszichológussal, az Európion piac és közvélemény kutató operatív vezetőivel, akit üdvözlök a vonal másik végén. Halló, szia!
Halló, halló, szervusz Viktor, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy rendelkezésre állsz, és kezdjük rögtön azzal, hogy nekem így első olvasatra a gazdasági erőszak és pénzügyi bántalmazás kifejezés nagyon erősnek és egy picit ilyen hatásvadásznak tűnik, nem kicsinyítve a jelentőségét és annak a fontosságát, hogy erről beszéljünk, de szerintem az első körben tisztázzuk azt, hogy pontosan miről is szól a gazdasági erőszak, és hogy az egyik legutóbbi kutatásotoknak az eredménye az milyen konklúziót szült.
Sajnos egyáltalán nem erős kifejezések ezek a meglátásom szerint, tehát itt nagyon komoly károkat tudok hozni az egyik fél a másiknak, a bántalmazó az áldozatnak. Arról van szó, hogy amikor pénzt tart vissza valaki egy kapcsolatban, vagy a pénz fölött csak és kizárólag ő egyedül rendelkezik, az egy nagyon-nagyon alárendelt és kiszolgáltatott szerepbe helyezi a másikat. Odáig is elfajulhat egyszerűen a dolog, hogy a másik képtelen kilépni a kapcsolatból, mert olyan szintű függőség van jelen, és ezt a bántalmazó azáltal éri el, hogy az áldozat számára már semmilyen pénzügyi, anyagi lehetőség nem áll rendelkezésre, ahogy, hogy ő el tudja hagyni ezt a kapcsolatot. És amikor ugye valakit a saját akarata ellenére tartanak bent valamiben, az egy bántalmazás és az egy erőszak forma.
Szóval, hogy ez egy hatalmi eszköz lehet valamelyik fél részére, de erre korábban az volt a kifejezés, hogy nem tudom, zsarolás, nem? Tehát, hogy ezt eddig így elrendezték ennyivel.
Lehetséges, hogy eddig ezt elrendezték ennyivel, nagyon sok mindent elrendeztek máshogy meg eufemizmussal. Ez szerintem azért az áldozatnak a segítségkérését is jelentősen akadályozza, nem is olyan nagy a probléma, csak egy kicsit zsarol, csak egy kicsit ez meg azt, tehát egy fontos kimondanunk, hogyha valamit így hívnak, hogy akkor ez igenis bántalmazás és erőszak. És jól mondtad, ez leginkább párkapcsolatokban, de akár családi viszonyokban is megjelenhet, és egyébként ennek a leggyakoribb formái többek között például az anyagi függésben tartás, vagy a munkába állástól, továbbtanulástól való lebeszélés, annak a megtiltása, a házastárs vagy az élettárs fizetésének az elvétele, a mindennapi kiadások megkérdőjelezése és pontos elszámoltatása, bűntudatkeltés, tehát egy nagyon, nagyon sok gyakori megnyilvánulása van, és ez nagyon gyorsan vezethet oda, hogy az áldozat igazából minden cselekvőképességét, abszolút önbizalmát is elveszti, és akkor beindul ez az ördögi kör, ahonnan nagyon-nagyon nehéz önállóan segítség nélkül kilépni, különösen, hogyha olyan helyzetben van az áldozat, hogy a családi, baráti kapcsolatai korlátozottak, és mondjuk nincsen munkahelye sem.
Mielőtt a kutatásnak az eredményeire, meg a konkrétumaira kitérünk, érdekel, hogy hogyan lehet eddig eljutni?
Ennek van egy eléggé jól kutatott irodalma, és vannak nálam nagyobb szakértők ebben a témában is, úgyhogy erre csak olyan finomabb, vagy olyan, hogy általánosságban reflektálnék, hogy ugyanúgy, mint minden erőszak típusnál, ez nagyon sokszor egyáltalán nem egyértelműen kezdődik, és nagyon sokszor a bántalmazók félnek ezek a korlátozó megnyilvánulás, hogy ezek inkább kedvességnek vagy a másik megóvásának értelmezhetőek, viszont ezekkel, hogyha azt mondja, hogy mondjuk jaj, ne menj dolgozni, én úgyis többet keresek, maradj inkább otthon, segíts be a háztartásban. Ez egyébként egy logikusan hangzó dolog is, és akkor működik, hogyha egyébként mindkét fél esetében ez egy kölcsönösen vágyott dolog, kölcsönös tisztelet van, elfogadás, és a másik egyébként bármikor azt mondhatja, hogy figyelj csak, én meggondoltam magam, hogy mégis szeretnék inkább dolgozni. A probléma ott kezdődik, hogyha ebben az esetben a másik fél azt mondja, hogy nem, ezért meg ezért ne tedd meg, látod, milyen vagy, elkezdi minősítgetni, lekezelni, és itt szépen lassan, lépésről lépésre bele lehet szúkni egy iszonyatosan aláfölé rendelt viszonyba.
Igen. Beszéljünk akkor a kutatásról. Mi volt az elsődleges célja? Az, hogy Magyarországon ennek van-e létjogosultsága ennek a fogalomnak, vagy erről kell beszélni Magyarországon, vagy ezt már amúgy is lehetett tudni, hogy ez így van, de nem volt világos, hogy hány család, vagy hány nő vagy férfi érintett ebben.
Mi ebben a kutatásban nem az érintettséget vizsgáltuk, hanem azt, hogy a magyar társadalom mennyire van tisztában azzal, hogy ez egyáltalán ez egy létező jelenség. Mit gondolnak arról, hogy egy háztartásban inkább közös kasszán kellene lenni, vagy mindig saját kasszán legyen, illetve úgy vizsgáltunk valamilyen szinten érintettséget, hogy rákérdeztünk arra, hogy ismernek-e olyat, aki gazdasági erőszak áldozata, akár saját maguk, vagy ismerősi körből, illetve hogy szerintük milyen lépésekkel előszetűeznek. Tehát, hogy inkább így arra mentünk rá, hogy arról kérdeztük az embereket, hogy ők egyáltalán ismerik ezt az egészet, vagy mit gondolnak erről. És akkor magát a kutatást, azt ilyen bemelegítő kérdésekkel kezdtük, tehát mi sem először a gazdasági erőszak fogalmat használtuk, hanem egyszerűen csak megkérdeztük az embereket arról, hogy egy életelsi kapcsolat vagy házasság esetén mi a véleményük a közös kasszáról. És egyébként ugye ez a közös kassza, ez egy fontos dolog minden párkapcsolatban. Nagyon sokan szeretik, ha közös, nagyon sokan szeretik, hogyha valamennyi rész közös, de mindenkinek vannak saját erőforrásai is, és van, aki a teljes szeparáció mellett voksol. Uh-huh. A kutatás eredményei alapján azt jöttek ki, egyébként egy 1062 fő részvételével készült a magyar lakosságra nézve 16 év felett reprezentatív kutatás, és itt a választadók többsége 58% jelezte azt, és szerintük az a legjobb, hogyha közös és saját anyagi erőforrásokkal is rendelkezik a háztartás vagy a pár két tagja, és nagyon kevesen jelezték egyébként azt, hogy ők a kizárólagos különkassza híveik, tehát ez kevesebb, mint minden tizedik magyar vélekedik így. A csakis közös kassza, ez pedig klasszikusabbnak mondható felállás, itt 34% mondta azt, hogy ők ezt preferálják, és itt egyébként egy olyan érdekesség van, hogy a fiatalabb korcsoportok, tehát így a 16-49 éves korosztályban voltak azok, akik ilyen 21-33% közé voksolták a közös kasszát, és a 60 év felettiek esetében viszont ez a preferencia, tehát hogy több, mint a válaszadók fele mondta azt, hogy szerintük csak ez a járható út.
Mert hogy ehhez szoktak hozzá? Tehát ez a történelmünk része valahol, nem?
Igen. Igen, feltehetőleg. Most az, hogy ez így jó vagy nem jó, az egy más kérdés, illetve a jó és a nem jó is egy relatív fogalmak, de hogy igen, ez az, amit jelenleg látunk. Tehát ez volt az egyik ilyen bemelegítő kérdésünk kvázi. A másik pedig, ami szintén vitákra szokott okot adni, akár párkapcsolaton belül, de akár így az emberek a társadalomban a vélemény is megoszlik, a tekintetben, hogy mennyire értenek azzal egyet az emberek, hogy a közös pénzügyi döntésekben nagyobb beleszólás illeti meg azt a felet, aki többet keres. Uh-huh. Itt például találtuk nemi eltérést, tehát itt nem voltak, azért ezek nem jelentős százalékok, de egy pár százalékponttal több férfi jelezte azt, hogy ők teljes mértékben vagy inkább egyet értenek azzal, hogy az döntsön az anyagi kérdésekben, aki a többet keresi. És a nők voltak inkább azok, akik nem értettek egyet ezzel az állítással. Egyébként, ha pedig az össztársadalmi eloszlást nézzük, akkor itt többen vannak azok, akik inkább nem értenek egyet ezzel, tehát egy olyan 67%, akik azt mondták, hogy ez nem így van.
Hogy áll egyébként a társadalom a magához a kifejezéshez? Ez most egy ilyen új keletű, vagy egy ilyen nagyon új hullámos kifejezésnek tartják, és még ismerkednek vele, vagy esetleg sokan már hallották ezt, nem tudták, hogy pontosan mit jelent. Uh-huh. Ezt vizsgálta-e a kutatás?
Azt néztük, hogy hallottak-e egyáltalán arról a kifejezésről a magyar emberek, hogy mi ez a pénzügyi bántalmazás, tehát ismerik-e ezt a kifejezést, és itt a válaszadók többsége egyébként nem ismeri ezt a kifejezést. Jelentős eltérés a férfiak és a nők között például nincsen. Ez ugye olyan szempontból érdekes, hogy gazdasági erőszaknak vagy pénzügyi bántalmazásnak az esetek nagyobb részében vannak nők kitéve, mint férfiak, de hogy ugye az ezzel kifejezéssel való tájékozottság mértékében nincsen jelentős eltérés a két csoport között.
Volt-e szó konkrét példákról? Akár olyan elhangzó mondatokról, amik a gazdasági erőszakra utalnak?
Volt egy olyan kérdésünk, ami arról szólt, hogy a válaszadók szerint mik a leggyakoribb formái ma Magyarországon ennek az erőszak típusnak, és itt felsoroltunk párat, ami féleképpen megjelenhet, vagy manifestálódhat ez a jelenség. Az egy fontos eredmény itt, hogy mindössze szinte elenyésző 100%-nyi válaszadó jelzett úgy, hogy szerinte egyik sem gyakori ezek közül a mai Magyarországon, tehát hogy valahogyan van egy olyan megértés vagy vélekedés, hogy ez egy viszonylag gyakori vagy mindennapos előforduló jelenség, és itt a válaszadók több mint fele jelölte azt, hogy például a gyerektartás nem fizetése, a partner kiadásainak fillérekre menő elszámoltatása, vagy a jövedelemmel, házasság alatt szerzett javakkal kapcsolatos titkolózás, hazudozás az, ami féleképpen ez ma Magyarországon gyakran megjelenik.
Egy picit szeretnék mind a két oldalba belelátni. Az gazdasági erőszaknak számít-e, ha van egy nem kereső fél egy párkapcsolatban, viszont neki vannak olyan igényei, amikkel esetleg tudja zsarolni a másikat. Ha ezt meg ezt nem kapom meg, akkor így tudom, én nem lesz szex, vagy elmegyek a gyerekkel. Tehát, hogy a gazdasági erőszak, értem, hogy eddig csak arról beszéltünk, hogy a domináns fél az lehet, aki többet keres, és sakban tartja ezáltal a másikat, de fordítva történik-e ilyen?
Működhet. Tehát, hogy egy erőszakos helyzetet is sok esetben úgy kell elképzelni, hogy azért mindkét fél bele-bele csúszik a bántalmazó és az áldozat szerepébe is, tehát onnantól, hogy egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony van, ezek az aláfölé rendeltségi viszonyok azért tudnak átjárhatóak lenni. Ugye az volt a kérdés, hogy ugye említettél a domináns felet, itt azért ez fontos kijelenteni, hogy bár általában ők az erőszaknak az áldozatai, ugyanúgy férfiakkal is megtörténhet ez, tehát a domináns fél ebben az esetben az, aki többet keres, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő erőszaktevő lesz ettől függően, vagy ettől függetlenül. Uh-huh. Mert hogyha nem él vissza ezzel a pozíciójával, akkor nem beszélünk erőszakról. A probléma ott kezdődik, amikor valaki visszaél ezzel, és ezzel tartja szakban a másikat.
Értem, de most nem kaptam választ a kérdésemre, mert valaki a másik oldalról is visszaélhet vele. Az általa nyújtott előnyöket korlátozhatja, és itt akár a szeretet megvonásról beszélhetek, vagy a szex megvonásról, ahogy az előbb említettem. Szóval, hogy akkor lehet, hogy a dominancia átcsúszik arra az oldalra, ahol nincs kereset?
Igen, én értem, amit kérdezel, csak ez egy annyira összetett kérdés, hogy így általánosságokban erről nagyon-nagyon nehéz beszélni. Tehát, hogy amikor
de erről nem volt szó a kutatásban?
Erről nem volt szó a kutatásban, tehát itt kifejezetten a gazdasági erőszakot néztük, és nem az erőszaknak és az erőszak dinamikájának a működését ebben a kutatásban. Ezek azért olyan kérdéskörök, amiket érdemes több körben, több réteggel az előző tanulmány eredményeire építve újra és újra megvizsgálni, úgyhogy nyugodtan fogadunk ilyenben ötleteket.
Legközelebb akkor beszélgessünk, amikor ezt is esetleg vizsgáljátok. Nagyon kíváncsi vagyok az eredményekre, hogy a gazdasági erőszak fogalma az miben merül ki pontosan, és hogy ez hogy néz ki akár az országra lebontva, akár megyékre lebontva, nagyvárosok, kisvárosok, hogy néz ki ez a vidéken? Mert nagyon sokszor tudjuk azt, hogy kulturális eltérések vannak a vidék és akár a főváros között. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma rendelkezésre álltál. azt hiszem, hogy folytatjuk majd még.
Rendben, én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Zöldi Katalin pszichológussal, az Európian Piac és Közvéleménykutató Operatív vezetőjével beszélgettünk. Folytatódik hamarosan a szabadesés.